És többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl le a levegő, holnap napközben 29-32 fokra számíthatunk. Hétvégére visszatér a kánikula. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Az erődben sok a részek katona. Az őrségen nyíltan pálinkát isznak. A szakaszvezető nyitott zubbonyban röhög.
Mazsiron és többen összeállítják a könnyű menetoszlop felszerelését Egyiptomig.
170 kilométer.
Gerard, tudod, mi készül?
Senki sem tudja pontosan a rabok közül. De mind azt mondják, hogy történni fog valami.
Tudod, azért nem ilyen sivatag az egész ország. És akárhogy is van most, mi ide tartozunk. Komiszul bánnak velünk, de mi mégsem tehetjük meg, hogy ne legyünk franciák.
Én sokat gondolkoztam ezen. Igazad van, azt hiszem.
Mondd, Gerard, van itt egy pár ember, akire számíthatunk. Aki elég bolond ahhoz, hogy élete kockáztatásával is védje a rabságát.
Azt hiszem, akad.
Ezeket gyűjtsd a szivattyúhoz. Az őrök nem fognak zavarni.
Fékám visszamegy az irodába.
Műszaki osztag Begzat előtt. Várjuk az utánpótlást.
Haló! Azonnal értesítsék a pelotont. Hátba támadják őket, és...
Megszakad a beszélgetés. Nincs áram.
Csontbrigád.
Fotóalbum. Rejtett kamerával készítette Rejtő Jenő. 8. befejező rész. Sötétedik. Hirtelen, érezhetően egyszerre alkonyul, mintha felleg érne a nap elé, pedig itt soha sincs felleg, nincs eső. Se tél, se nyár. Csak száraz, forró kín.
Fekám ül az irodában. Már semmit nem látni. Ki az? Ki az? Pedig, ja Istenem, tudja jól. Könnyű, finom illat. Finom érintés a haján. A Colette.
Mennyit szenvedett maga?
Tudok mindent. Maga a szolgálatnak dolgozik.
Igen. Már elkészült a jelentésem.
Meggyőződésem, hogy fékám ügye mögött különös rejtély húzódik meg. Rohan kapitány úr csak azt jelentette, hogy fékám bűnösségét nem érti. Szerintem fékám ártatlan. Tisztességes, kitűnő katona, nagyszerű jellem. Sajnos megállapításomat kellően bizonyítani nem tudom. De hogy fékám sohasem ölt, és nem is volt hazaáruló, azt úgy hiszem, mint a Bibliát. Colette de Chen, a 90-es számú ügynök.
Én, mint a szolgálat munkatársa kerültem össze Sziron kapitánnyal Rómában. És a megyasszonya lettem. Az apám magas rangú katona. És mikor véletlenül megoldottam egy kémkedési ügyet, nem ellenezte, hogy így szolgáljam Franciaországot. Rohan jelentésen kíváncsivá tett. Így jöttem ide én, hiszen a vőlegényem aggasztó állapota jó alkalom volt. Fekám, ki fog derülni az ártatlansága?
Colette, miért hiszi? Miért van itt?
Szeretem magát.
És? Sziron?
Sziron felesége leszek, ha valaha eljön innen. De maga az az ember, az egyetlen férfi a világ minden férfia közül, akivel boldog lennék.
Fékám, egyedül van.
Egyedül.
Akkor hozza a hegedűjét, maga disznó.
Igenis.
Mulatunk, érti?
Kapitány ott áll a szobájában. Erőszakolt közömbösséggel fütyörészik.
Az asztalon férgek futkosnak, és négyfogó gyíkok megszámlálhatatlan sokasága. Az ajtón kövér patkányok baktatnak ki és be. Valami röbdös is időnként húhogva a szem előtt.
Tudja jól, ez a versbéli holló, aki mindenre így szól. Nevermore.
Hé, fekám! Azt jázd a bohémekből, amikor Mimi meghal.
Igenis.
Leúny szemmel hallgatja a hegedűt. Aztán hirtelen felemelkedik.
Hol van Colette? Neked tudni kell, az imént beszéltél vele a szobában. Éreztem a parfümét, és hallottam a lélegzetvételét. Hogy is vagyunk ezzel a múlt éjjel bemondott jegyzőkönyvvel itten? Amiben azt állítod, hogy a velem való iszogatás késztetett vallomásra.
A kapitány nagyot fúj, tesz néhány lépést. Nem fontos e percben, amit beszél. Az sem, amit lát.
Patkányok. Az egyik légyfogó gyík egész zöld, és kis szárnya lett. Ez rendben is van.
De a Scala di Spagna fokain gyerekek és asszonyok közlekednek. Tarka virágokkal teli kosarat hordanak a fejük tetején, mert a Scala di Spagna csupa virág.
Én Istenem, mennyi virág!
Talán harangoznak is éppen. E pillanatban, amikor Bárel Szudánban ez az iroda olyan büdös, forró és közönséges.
És ő... itt van.
Nevermore.
Na hát, vallottál. Jó. De miért épp nekem? Erről én te veled nem beszélek. Figyelj, figyelj te. Te kém. Te proféta életű gyilkos. Te álhazug. Ezt hallgass meg. A vallomásodat én ezzel a kísérő szöveggel továbbítom. E vallomást Guillaume főhadnagy eljárása következtében sikerült Fekámból kivenni. Kérem nevezett áthelyezését, és kérem, hogy engem
mint az erőd parancsnokát, szolgálati helyemen továbbra megerősítsenek. He? Ehhez mit szólsz?
De hát...
Ez a válaszom. Arra, amiről mi nem beszélhetünk egymással. Hátraarc! Indulj!
Siron egyedül marad.
Önkéntelenül a pisztolyához nyúl, de eszébe jut, hogy nincs töltve. Azért mégis kihúzza. Lassan.
Mintha nehezebb lenne.
Megnézi a fegyver dobját.
Töltve van.
Lizsé!
A kiáltás hosszan visszhangozva zeng az elhagyott irodában, de senki nem felel.
Végig siet a folyosón.
Lizsé!
Az irattárból jön ki az írnok, tollal és kenyérrel a kezében.
Miért van maga az irattárban?
Konyhaelszámolást készítek.
Miért tett golyót ma a pisztolyomba?
Mert lázadáskor szükség lehet rá.
Mi? Hol van lázadás?
Itt az erődben. Este 8:45-kor kezdődött.
Ez biztos?
Nem biztos. Mert ma életbe lép a nyári időszámítás, így az is lehet, hogy 7:45-kor.
Siron az ablakhoz lép.
Éppen összvéreket vezetnek ki fákja fénynél. Zaj, összevisszaság.
A kapitány nyugodt, tempós léptekkel visszamegy az irodába. Derekára csatolja a kardját, felteszi a sapkáját, még a tükörbe is vet egy pillantást, hogy előírásszerű-e a külseje.
Tudja jól, meghalni megy.
Végig siet az irodákon, mindenhol villanygyújt.
Guillaume főadnagy, à moi!
Egy ugrás, egy dobbanás.
És ott áll Siron előtt.
5 perc múlva parancsra készen az irodában jelentkezik, és átveszi a szolgálatot. A helyőrség fellázadt. Helyt kell állnunk. Rampé! Adjutant Liburn!
Liburnnak jó napja van. Nyugodt.
Oui, mon capitaine.
5 perc múlva parancsért jelentkezik az irodában. Az erő tisztjei átveszik a szolgálatot. Fellázadt a helyőrség. Rampé!
Értettem.
August. Nekem most mondani kell valamit.
Mindent tudok. Beszélni nem lehet erről. Maga rendes lány, Colette. Tisztelem. És szeretem.
Kezet csókol a lánynak. Közben arra gondol, hogy Róma és Nápoly között most narancsfák alatt dalolja együttemű melódiáját a gyors vonat.
Nevermore.
Guillaume jelentkezik.
Amikor tisztelegve terpesztett lábán dobbant, ketten is elkapják, mert alig bír megállni.
De tiszteleg.
Jön Liburn. Előírásszerűen felöltözött, és szolgálatba lép.
A kapitány rázárja Colette-re az irodaajtót, és elindul tisztjeivel, némán, szabályos léptekkel.
A kapuban a káplár pipázik egy padon.
Tigé, maga lázadó?
Nem, kapitány úr, én dohányzom.
Őrségre rendelem az iroda ajtajához. Egy hölgy van ott bezárva.
Kapitány úr bezárta?
Igen.
Szerintem a hölgy nem hibás. Alig ha vehette rá az endülésre a pelotont.
A hölgyet védelemben részesítem.
Aha.
Az udvar közepén Berlac és Maginot. Összeállítják a menetoszlop felszerelését. Lárma, készülődés.
Szerzsant Maginot, ez az éjszakai kivonulás nem volt benne a napi parancsban.
Megyünk, mon capitaine. Ez a Szudán egy pokol, elég volt.
Megparancsolom, hogy vezesse hálóhelyére a legénységet. Szereljenek le minden összvért.
Ugyan, kapitány úr. Ezt magasan mondja komolyan.
A kapitány a pisztolyához kap.
Maginot holtan felbukik.
Berlac, intézkedjék, hogy az összvérek leszerelve az istállóba kerüljenek.
Kapitány úr, fellázadtunk. Át
átvettem a parancsnokságot itt!
A kapitány karját lefogják. Pongyolában, kivont karddal Minkiev doktor rohan előre, de fejbe ütik. Berlak felbukik holtan.
Guillaume áll füstölgő revolverrel.
Jázon szakaszvezető jelenik meg lángszóróval. Mellette félkaréban Fékám, Gerard és még vagy 10 katona, rab, felfegyverezve, lövésre készen.
Mindenki tegye le a fegyvert és menjen a barakba!
És 10 perc múlva jelenti a kapitánynak.
A lázadást elfojtottam, mon kapitán. Előbb nem tehettem semmit, de most egyszer csak szerzett megbízható, felfegyverzett embereket ez az áruló.
Jázon szakaszvezető, a 63-as nem áruló. Ezt jegyezd meg. Fékám, à moi!
Igenis, kapitány úr.
És Siron kezet fog a 63-assal.
Minkiev doktor magához tér. Vizes zsebkendőt szorít a fejére. Oda megy a két mozdulatlan testhez. Felhúzza szemhéját Mazsironnak és Berlaknak.
Fini!
Siron visszatér az épületbe két tisztjével. Masíroznak hárman a folyosón.
Lizsé lép ki az irattárból.
Kész a konyhaív. Most átállítom 60 perccel az órákat, mert kezdődik a nyári időszámítása.
Jön Minkiev doktor.
Pongyolában Priznitz betekert fejjel.
Rizsé, maga is részt vett az endülésben?
Én nem szoktam. 7 zendülést értem meg 12 év alatt, de egyben sem vettem részt. Tudom, hogy mi az illem.
Délelőtt 11 óra.
Lizsé, a 63-as, kihallgatásra.
Igenis.
Te, mi lesz ezekkel megzárt völgyében? Fékám szerint hátba kapják őket.
Segítséget viszek innen.
Öngyilkosság.
Kötelesség.
Ez a Fékám ártatlan Villiers meggyilkolásában.
Honnan tudod? Hiszen bevallotta a táska rejtek helyét. És azért vallotta be, hogy én megszabaduljak.
Nagyszerű. Hazamész.
Csak nem képzeled, hogy elfogadom. Ez furcsa. Tudja a táska rejtek helyét, és mégis ártatlan. Rouen bizonyíték nélkül hitte, Colette bizonyíték nélkül hiszi. És most engem is megfertőzött az ártatlansága. Sőt, téged is, Minkiev.
A 63-as fogoly nem jöhet kihallgatásra.
Beteg?
Nem. Nyári időszámítás szerint 10 óra 30-kor egy különítménnyel lefegyverezte a repülőtér őrségét, és teljes menetfelszereléssel elmasíroztak. Mit hozzak vacsorára?
Biztos, hogy ártatlan?
Itt a vallomása.
A fiók üres. A dokumentum eltűnt.
Nem értem. Járhatott itt a 63-ason kívül más is?
Hát persze.
És a szekrényből nyitott esernyőjét feje fölé tartva kilép Madame Alfred.
Jó estét, kisfiúk. Na, mi van?
Ez alatt a második zászlóalj ott áll beszorítva Begzat völgyébe. Két napja tartják magukat a túlerővel szemben.
Nyugalom, gyerekek! A tartalék közel van. Felmorsoljuk a gazembereket.
Az erőd értesít. Árulás volt Barrel Sudánnál. A tartalék késik. Bagra portyázók jönnek a hátunkba.
Fiúk, két gépfegyver fészket ott a völgy túlsó oldalán. Itt a domnál fedezitek két golyószóróval a visszavonulást. Mindenki utánam! Ott, a két fogoddombhoz. Ne törődj semmivel, csak rohanj!
Futnak. Iszonyúan záporoz rájuk a golyó. De a többség eléri a dombot. és a két géppuskállomás elnémíthatatlan.
Na, ez nem tart soká.
Legalább nem késül el a pokolba. Fiúk, akinél van dohány, az szíjon nyugodtan. Én már nem sokat mérgelődök veletek.
Hely, szerzsán, oda nézel!
A tüzelés elnémul olyan döbbenetes, amit látnak. Az alkonyodó, sivatag, ibolyaszínű porfájtlain keresztül közeledik valami. A szél zúg és zörög portölcséreket vonszolva. A rőtszínű dagadt nap utolsó lobbanásával szétterül a homokhalmokon. Aztán elül a szél, a porfüggöny lehull a közeledők elől, amikor már csak 200 lépésre vannak. Rémült kiáltással hátrálnak a benszülöttek. De a katonák is eltakarják az arcukat.
Uram, ne hagyj el!
Szabályszerűen beöltözött és felfegyverzett hullák látványa.
A csontbrigád.
Lázálomszerű. A sírból érkező halott gránátosok egyetlen előírásszerű menetoszlopban.
Hamisan recsegve rivalga kürt.
Puszta szemgödörrel néző koponyák arcvonala. Most villan egy kard.
Anzsú!
Szabályszerű súlyba. És sortűz. És még egy.
Aztán erőtlen, de hallható recsegéssel rohamra fúj a trombita.
És szuront szegezve fut a csandigád.
Rémületes látvány. Szinte sikoltva, egyetlen lövés nélkül elrohan a tájról mind a benszülött. Feljön az este. A harcnak vége. A csontbrigád győzött.
A hadnagy elindul feléjük, ám egy sikító, reket hang megállítja.
Ne jöjjön ide senki!
És nem is megy oda senki.
A katonák dermedten, babonás, szorongó döbbenetben nézik, amint 100 lépésre tőlük tábortüzet gyújt a csontbrigád.
Oszlásnak indult régi tetemek ülnek némán a tűz körül, de nem néznek, nem látnak, és nem álmodnak többé semmit a táncoló láng szuggesziójában.
Hogy került harcba a csontbrigád?
Fékem reggel az írnok szobájába megy.
Lizsi!
Mi van?
Intézkedett valaki, hogy Begzat völgyében mi legyen az elvágott osztaggal?
Nincs tudomásom, kérem. A lázadás nekem nem munkaköröm. De maga csinálta a mosodaívet, és itt sem szerepel két csíkos húzat. Tigé reggel óta keresi.
Hülye.
Azt talán nem, de kicsit nehéz a felfogása.
A 63-as lemegy az udvarba.
Jázon szakaszvezető örködik itt 8 emberével.
Szakaszvezető? Bízik bennem?
Hogy a fenébe ne? Maga derék fickó. Azt a hazaárulást nem hiszem.
Egy újabb fertőzött.
Bízzon rám fegyvereket, szakaszvezető úr. A kapitány a létszám felével akar Begzat völgyébe segítséget vinni. Ez öngyilkosság.
Az.
Én felfegyverzem a csontbrigádot.
Mi?
3 napig tart, amíg ide ér a segítség. Addig csak úgy tarthatjuk az erődöt, ha a Begzati osztaggal egyesülünk.
Ide figyeljen! Én szakaszvezető létemre ilyesmihez engedélyt nem adhatok.
De majd lecsukom a szememet, ezt megígérem. Mert maga eddig is jól csinálta, amit csinált.
Akkor összesen 9 ember a barlangban a hosszú padon ül.
Ülve alszanak, nagy robajra riadnak álmukból.
Váratlanul ledől az ajtó, amelyik nem nyílik sehová.
Mi az? Az ajtó dőlt le.
Én vagyok itt, az ököl, aki a hírt viszi.
Ököl, aki a hírt hozza.
A barlang egy odván keresztül bevilágít a hold.
Fékem előhúz egy szép, fényes résztrombitát.
Elhozta!
Hé! Akinek lámpása van!
Mit akarsz?
Te! Itt az ökül, aki a hírt vitte. Tudod, mit hozott?
A kürt van vele.
Elvittem a hírt, és elhoztam a választ. A válasz ez. Embernek lenni nagy betegség, és gyógyíthatatlan. A hiéna megdöglik, az ember pedig meghal. Ez a különbség. De ezt hinni kell. Akkor jó a halál, és az élet is. Esetleg.
A csontbrigád ártatlan.
Nem.
Láttad az írást, ami nincs? Miben bűnös a brigád?
Abban, hogy nem tudta az igazságát. Aki nem hiszi, hogy ártatlan, annak nincs igaza. Én elhoztam nektek az igazságot, ami részből van. Dugó?
Igen?
Tessék.
És Dugó átveszi a szép új sárga trombitát.
A kürt! Ó, Istenem! A kürt! A kürt!
Dugó! Akinek barátja van! Fújd meg a kürtöt! A csontbrigád! Ébredjen!
A holdfény bedermett, heverő körvonalak bomlásával egyszer csak nyüzsgésbe éled a tető. És imbolyogva, lelkendezve, bugdácsolva elindulnak mindenfelől egy irányba.
Csontbrigád! Oda lenn a rabok, puskát kaptak, és az őrséggel együtt védik az erődöt. Ez itt Szudán, és rossz hely nagyon. És szenvednek. De nincs más nekik, mint az erőd, és megvédik, mert az övék. Sokan jönnek ellenünk, hogy másként hozzanak, de mi franciák vagyunk, és franciául akarunk szenvedni. Eddig rátok nem volt szükség. Most azt üzeni Franciaország, hogy harcolni kell. Elveszitek hát a fegyvert és a szuronyt, hogy harcoljatok! Parancsunk jött, hogy Begzát völgyében felszabadítsunk egy pelotont, és helyreállítsuk az összeköttetést az ezreddel.
Indulás!
Fékem odaáll a felvonóhoz.
És szép sorban beszállnak.
Volpi, aki a dorong volt.
A kétfogú, akinek kalapja van.
A vak, akinek lámpása van.
Figaro, a kés.
Dugó, akinek barátja van.
A sánta, aki epolettet talált.
A hosszú, akinek pálcája lett.
S a többiek is. Mi?
A felvonó búg alászáll. Feljön, alászáll.
Odalán Gerard osztogatja a holmikat. Az őrvezető, akinek szíja van, felsorakoztatja a menetoszlopot.
A sivatag felett szétterülő nap első szelíd sugárnyalábjai e különös csapatra hullanak megbékélten. A csontbrigád kettős rendjei fedezve, egyenletesen, némán, teljes felszereléssel szorosan csatlakozva, erőltetett, de szabályos meneteléssel vonulnak a Szaharában. A bagaráknak, akik Berlák árulására számítottak, barátságtalan fogadtatásban van részük az erődnél. A kislétszámú helyőrség a falak mögött keményen állja a küzdelmet. De egyre több itt is az áldozat. Liburn főhadnagy fejlővéssel lefordul a bástyáról. A kapitány vállát éri találat, de súrolja a tüdejét is. Alkonytájt, a reménytelennek látszó harcot eldönti a Begzát felől érkező peloton és a csontbrigád.
Düron marsal két nap múltán teljes rendben találja a támaszpontot.
A megrongált vonalat helyreállították már, így a vezérkar mindent tud az erődben lejátszódó eseményekről.
A marsal szemlét tart.
Az ezred orvos kivételével csak egy tiszt áll lábon a helyőrségben. Guillaume.
De ő is hogy? Vacogva reszketve a láztól, zöldes ajakkal. Egy halálfej rohamsisakban.
Létszám. 30 ember. És segédszolgálatban a rabok.
Jó, jó. Magát a 63-as vallomása alapján áthelyezzük, illetve majd leváltják.
Monsieur le Maréchal, a csontbrigád felsorakozott.
Az ősz katona nyel, lehunja a szemét egy másodpercre, aztán odalép az őrvezetőhöz. Katonák! A köztársasági elnök úr elrendelte, hogy rehabilitáljalak benneteket. Én előterjesztettem a csontbrigádot a becsületrendre.
A csontbrigád mozdulatlanul áll. Fáznak.
Megszokták a 60 fokos meleget.
Hol akartok letelepedni?
Nekünk itt jó.
Az állam a segítségetekre lenne, bárhová is szeretnétek.
Hagyja csak, monsieur le maréchal. Itt valami szenvedésünk.
Jó. Arifekam!
Oui, monsieur le maréchal.
Azt mondják, hártatlan.
Az vagyok, monsieur le maréchal.
És a maga érdeme, hogy megmenekültünk a legrosszabbtól. Magát most Oránba kísérik. Én is hiszem, hogy ártatlan. De a törvény, törvény. Most a szolgálaton a sor. Ha valaha rehabilitálják, akkor köztársasági érdemkeresztet kap a hűségért, bátorságáért, hősiességéért. Én hiszem, hogy így lesz. A kezét!
És ő is kezet fog a rabbal. Egy hónap múlva Ramazán ünnepén az ulogi oázisban a csodatévő Hagír koporsója mellett elfogják a zarándoknak öltözött kerút, amint épp egy táskát próbál a köpenye alá rejteni. Fékám a köztársasági érdemkereszten kívül a nyomra vezető jutalmát is megkapja. 500 000 frankot.
Honnan tudta a táska rejtekét?
Dugó azt mondta, hogy delet harangoztak, amikor az őrjárat megállította a gyilkosság után Hagír koporsóját a Rajib Amur téren. Én Buhul kávéházában voltam, amikor arra jött a menet Hagír koporsójával egy azon napon. És ugyancsak 12 csilingeltek. Tehát két menet volt, két koporsóval, egymástól igen távol. Amit én láttam, az volt az eredeti. A vakkávés kerut cinkosa, amíg ráborult a koporsóra, belecsúsztatta a táskát. Ezt a koporsót a templomban elásták.
Értem. És maga? Valóban leszerel? Egy parancsot még teljesítenie kell. A lábadozó Siron ezredes Rómában várja önt. Alors, au revoir, mon ami!
Siron ott lakik a Quattro Fontane szomszédságában. Ablakai a Quirinaléra nyílnak.
Megviselt külseje és őszhaja örökre rávésték Bárel Szudán emlékét. Bár sebéből és alkoholizmusából kigyógyult.
Ott van vele Minkiev is, aki ismét a kék huszárok uniformisát hordja, de törzsorvosi rangban.
Szája széle lefelé ráng, és tollászkodó hattyú módjára csavargatja a nyakát. Újabban kissé dadog is.
Mi van a neurózisával, doktor?
Mit szól? Egy pszichoterápi piás kezeléstől ennyire csökkent.
Lizsé írt.
Mit?
Kér, hogy pártoljam a kérvényét, mert szeretne újabb 8 évre maradni.
Ez a ló. Ez szeret ott lenni?
Igen. Nagyszerűen érzi magát Tigével együtt.
Mi hír még?
A csontbrigáddal szaporodott a létszám. Küldött egy csoportképet, és ő áll középen egy harmonikával. Azt írja, tanul harmonikázni. Jelenti, hogy a két csíkos húzat ügyét áttette az ezred ruhatárhoz.
Guillaume felől érdeklődtem. Egy nizzai idegszanat... szanatórium végleges lakója.
André!
Henri Fécam, opsítós szakaszvezető jelentkezik, mon kolonel.
Ragyogó, kerek, intelligens, csinos férfi arc, két világító nagy barna szemmel.
Leülni, rágyújtani. Hát te egészen prima kölyök vagy. De miért vállaltad magadra a tettet?
Mert sorsot húztunk. Hogy egyikünk elvállalja, és a másik, mint feljelentő, megszabadul. Fej vagy írás?
Micsoda őrület!
Vesztettem. És ön a tanú, mon kolonel, hogy fizettem is.
Te egy veszett gentleman vagy. Szervusz!
Szervusz!
Szervusztok. És itt az öt szús, amit Keru erre a célra szerzett.
Egek. Minkiev, nézd csak meg.
Régi pénzzel nem foglalkozom, csak bélyegekkel.
És mindezt sajnálod? Vagy élmény volt?
Nézik egymást. És így szemtől szembe szólnak is. Szótlanul, de kegyetlen nyíltsággal. Ahogy ott hallgattak.
Na, uzsonna, a Via Venetóra megyünk. Alava!
A kávéháznál Siron Fécamhoz fordul.
Szakaszvezető.
Oui, mon colonel.
À droit. Parancs, a bejárat melletti második asztal elfoglalása és megszállása. Gardez-vous! Alava! Mars!
Fécam elindul, és ekkor meglátja, hogy nedvesen fénylő szemmel Colette áll a bejárat melletti második asztalnál.
Mosolyog és sír, és kinyújtja a kezét.
Mindenki őket nézi, de ők nem törődnek senkivel.
Nagyon szeretlek.
És zengve, zúgva, egymásba olvadtan megszólalnak a Róma harangjai. Riad galambok rebbennek fel a Pantheon kupolájáról, esetlen szárnyalással, ebben a mennydörgésszerű, hatalmas, félelmetes és nagyszerű harangozásban. Két ember boldogsága felett. Hónapokkal későbbi felvételek, Párizs.
Colette, kedvesem, délelőtt engedd, hogy egyedül legyek. Utána kell járnom valaminek.
Mi lehet báró Naftalinnal?
Elmegy Madame Alfred lakására.
Ősztöpörödött asszony áll előtte. A szalon egykori tulajdonosának az anyja.
Mi van a fiával, madame? Én Afrikából jövök. Ott beszéltem vele.
Uram, az én fiam szegény sohasem volt Afrikában. Egy éve, hogy meghalt, leugrott az emeletről.
Bocsánat, de azt hittem, hogy a Villiers lány kelengyéje miatt elutazott.
Abba ment tönkre, és azért zavarodott meg. Itt egy képe. Tessék!
Fékem elsápad. Ő az. A haj, a szakál, a fejtartás. Ez Madame Alfred.
Én minden vasárnap virágot viszek a sírjára.
Otthon Colette látja, hogy férjét bántja valami, és szépen kivallatja.
Hát te nem tudtad.
Mit?
Hiszen még Keru elfogásában is segített.
Kicsoda?
Villiers öccse, a híres színész. Matthias Villiers szerette a bolondos szabót, és eljátszotta ezt a szegény, mint egy szerepet. Részint, hogy szabadabban mozoghasson, részint, hogy a lelki ismeretedre hason, mert eleinte azt hitte, hogy te vagy a gyilkos.
Két nap múlva egy mosolygós, szélesvállú, kifogástalanul öltözött úrral hármasban vacsoráznak.
Nem tudom elhinni, hogy ön volt Madame Alfred.
Madame Alfred hálás szerep volt. Emlékszik, amikor egyszer szegény fivéremről beszélt, és nem bírtam tűrtőztetni magamat, és megrohantam önt?
Igen, igen.
És pompásan nokautoltam.
És később maga is hitt az ártatlanságomban?
Hát persze!
Uram, ön nagy művész.
A fotóalbum utolsó lapjai. Willie és Fékám még egyszer elszánják magukat a hosszú útra. És egy estén, amikor a villamossággal telt levegő baljós grafikonokat rajzol percenként az égre, megjelennek az erőd kapujában ketten. Madame Alfred az esernyőjével, és egy szakaszvezető, aki becsületrendet és köztársasági érdemkeresztet is visel. A pokoltető platóján füstölög a holdfény. A szállongó finom portól van ez így.
Hát, ki vala?
Az ököl, akinek kisfia lett.
Erre beengedik. A történetben most mindenkiről elmúlt a szenvedés. Azonban a térben vándorló fény, ha átsiet valahol, azért még nem szűnik meg. Emlékeznek rá, félnek tőle, és tudják, hogy mindig áthalad, de örökké visszatér. A titok itt van előttünk, és a forró évszak villamos feszültsége percenként rajzolja fenyegető grafikonjait a Szudán fölötti sötétre. És senki sem érti. De aki látja, hogy az ég, mintha maga is imádkozna, ájtatosan leborul a sivatag szegélyén, az hisz és remél, és alázattal várja az ítéletét.
Csontbrigád. Rejtő Jenő regényét rádióra alkalmazta Palotás Ágnes. A 8. befejező részt hallották. A szereposztása következő volt. Fotós Scherer Péter, Fikom Kamarás Iván, Sziron Blaskó Péter, Kolett Söptei Andrea, Berlák Serez Zoltán, Minkiev Benedek Miklós, Liburn Hajduk Károly, Guillaume Kálid Artúr, Lizsé Szacsvai László, Tigé Kerekes József, Mazsiron Galkó Balázs, Jázon Vida Péter, Zserár Kisfalusi Lehel, Naftalin Schneider Zoltán, Dugó Festbaum Béla, Volpi Derzsi János, Vak Simon György, Figaro Cukor Balázs, Manszki Baranyi László, Kétfogú Elek Ferenc, Dürung Újlaki Dénes. Közreműködött Becz István, Borbicki Ferenc, Fenyő Ervin, Gyürki István, Horváth Ferenc, Olsavszki Éva, Szatmári Attila, valamint Hegedűn Melis László. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Kálmán János, zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rendezte Markovics Ferenc.
A rádiókompozíció felvétele 2007-ben készült, és legutóbb 2007. november 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. Kandinszky János verseit Vallai Péter mondja el.
Kánikula. A kardvirágok hegye véres, gyors pengéjük szemembe vág. Miféle forrón ömlő vér ez, véres lesz tőlem a világ. Mi közöm-e vad ütközethez, sötéten izzó alkohol elömlik mágiát, tüzet tervez az ég, a légies pokol. A fák között, a fű tövében árnyékok mérges füstje száll. Konok kegyetlen szenvedéllyel gyilkol és gyújtogat a nyár. Trapéz és korlát. Sötéten hátat fordítasz, kisikló homlokodra, a csillagöves éjszakát kezem hiába fonja. Nyakad köré ezüst pihék szelit pillé gyűlnek, bizalmasan belém tapadsz, nevetsz, vadul megütlek. Sugárzó párkányon futunk, elgáncsolom a lábad, fölugrasz és szemembe kapsz, sebezhetetlen állat. Elszűkül arcod, hátra buksz, vadul zuhanni kezdesz. Az éjszaka trapézain röpülsz tovább, emelkedsz a rebbenő való fölé. Kegyetlen, néma torna. Még csak nem is kiálthatok. Követlek szívdobogva, merészen ellököm magam, megkaplak és ledoblak, elterülünk hálóiban a rengő csillagoknak. Most kényszerítlek, válaszolj. Mióta tart-e hajsza? Megalvad szememben az éj. Ki kezdte és akarta? Mi lesz velem, és mi lesz veled? Vigasztalan szeretlek. Ülünk az ég korlátain, mint elítélt fegyencek. Utószó Pierre Emmanuelnek. Emlékszel még az arcokon? Emlékszel még az üres árok? Emlékszel még csorog alá? Emlékszel még a napon állok? A Párizs Zsurnált olvasod, tél van azóta, téli éjjel. Megterítesz a közelemben, megágyazol a holdsütésben. Lélegzet nélkül vetkezel éjszakáján a puszta háznak. Inged, ruhád, leengeded. Mezítelen sírkő a hátad. Boldogtalan erejű kép. Van itt valaki? Éber álom. Felelet nélkül átkerek a tükrök mélyén heverő szobákon. Ez hát az arcom, ez az arc, a fény, a csönd, az ítélet csörömpöl, ahogy az arcom ez a kő röpül felém a hófehér tükörből. S a lovasok, bánt a homá és sért a lámpa, vékony sugárka víz csorog a mozdulatlan porcelára. Csukott ajtókon zörgetek, sötét szobád, akár az akna, a falakon hideg lobog, síráson mázolom a falra. Segítsetek, hófötte háztetők, éjszaka van, ragyogjon, ami árva, a semmi napja mielőtt megjelenne. Ragyogjatok, hiába. Falnak támasztom fejemet. Mindenfelől az irgalomnak marék havát nyújtja felém egy halott város a halottnak. Szerettelek. Egy kiáltás, egy sóhaj, egy menekülő felhő elfutóban. s a lovasok zuhogó sűrű trabban megjönnek a csatakos vérradatban.
Pilinszky János verseit Vallai Péter mondta el, szerkesztette Katona Imre József, rendezte Dániel Ferenc. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1986. november 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál